Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
A 106,8-es ultra rövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián önök az Értsünk szót adását hallják. A műsor vendége a székelyudvarhelyi származású Nágó Zsuzsa, aki jelenleg Ankarában él, és akit arra kértem, mesélj el, mit kell tudni a hétvégi merénylet hátteréről és várható következményeiről.
A merénylet vasárnap történt, és mivel közeledik a kód új év, a Neurus 21-e, mindenki sejtette, hogy lesz újabb bomba merénylet. Szóval nem tudtuk, hogy pontosan hol és mikor. Mi történt este? 6 óra 30-kor én barátokkal voltam egy zenés esten, éppen ment az éneklés, és a közepén hallottam egy hatalmas robbantást. Mindenki tudta, hogy ez micsoda lett, de egy tompa, nagyon tompa morajt hallasz, kiszaladtunk a teraszra, láttuk a füstöt, mindenki elkezdett telefonálni persze, és pár másodpercen belül meg volt az információ, hogy Güven Park, ami Ankara központjában, Küzülájban van, az iskolámmal szemben ott robbant föl egy kocsi. Egyre annyit lehetett tudni. Aztán később kiderült, hogy egy kocsi tele volt robbanószerekkel, és közel húzott az egyik buszhoz, és 6 óra 35 perckor felrobbant a busz, egy taxi, pár más kocsi és a járőkelők közül haltak meg, 35-en állítólag. És több mint 100-an megsérülsültek.
Most már eltelt, ugye azóta pár nap, miért nem lehet még mindig tudni, hogy mekkora az áldozatok száma, miért van ilyen bizonytalanság?
Ez nagyon érdekes kérdés. Minden robbantás után az információ, amit hivatalosan kiadnak, nem egyezik meg azzal, amit a civilek tudomására jut, például a barátokon keresztül, akik a kórházakban dolgoznak. Az én ismerőseim azt mondták, hogy több mint 100 halott van. Ő kórházban dolgozó rokonaiktól szerezték ezt az információt, ugyanakkor hivatalos forrásom mindig 35 emberről beszélnek. Nem tudjuk, nem tudom most sem, hogy mi az igazság. Gondolom azért is nehéz ezt beazonosítani, mert teljes darabokról van szó, van DNS vizsgálat, nem lehet pontosan tudni most sem, hogy hányan vannak. És szerintem a kormány nem akarja kiadni, hogy a szám magasabb, mivel úgy akarják beállítani, hogy ők kontrollálják az eseményeket.
Azt lehet-e tudni, hogy kik az áldozatok, és az, ahol történt a legutóbbi terrorcselekmény, mennyire volt veszélyeztetett környék?
Nagyon veszélyeztetett volt, éppen ezért senki nem gondolt, hogy ott fog történni. Tehát ott van a rendőrség, ott van a legfontosabb park, a környéken vannak a kormányzati szervezetek, és éppen úgy gondoltuk, hogy ez lesz a legbiztonságosabb helyszín. És ezért is furcsa, hogy nem tudták kivédeni. Mindenki tudta, hogy van még 20 darab kocsi, tehát állítólag 20 darab kocsi, amelyik tele van robbanószerekkel. Mindenki tudta, hogy szerint valószínű Ankarában fog történni. Éppen itt azt gondoltuk, hogy a titkosszolgálat ezt meg fogja előzni. És érdekes módon, tehát a robbantás előtt az volt vasárnap este, két nappal előtt az amerikai nagykövetség küldött egy SMS-t az amerikai állampolgároknak, hogy vigyázzanak, mert a hétvégén vagy a következő hét elején robbanás lehetséges a fővárosban Küzülej környékén. És nem menjenek ki, és ezt az információt a török titkosszolgálatok kapták. Ezzel szemben a török állampolgárok semmilyen figyelmeztetést nem kaptak, sem televízión, sem más forráson keresztül, leszámítva a Tűgevet, ami egy szervezet, Bilal Erdoğan alapította, legalábbis az ő keze is benne van, lehet a miniszterelnök fia, és ennek a szervezetnek a diákjai és az alkalmazottai vasárnap 12-kor kaptak egy SMS-t, ami szintén figyelmeztette őket, hogy aznap, vasárnap ne menjenek Küzülájba, mert több mint valószínű bombatámadás lesz.
Tehát akkor
ezek, amik tények.
Hát ezek szerint erről a támadásról bizonyos körökben tudhattak, kinek állhat érdekében?
Elsősorban szerintem a kormánynak, mivel, mint tudjuk, Erdoğan elnöki rendszert akar bevezetni, terror, veszélyt jelent ki az országra, akkor több mint valószínű, hogy szükségállapotot nyilvánítson ki, és ezek spekulációk, hogy Erdoğannak volt érdekében. Az is lehet, hogy ezzel figyelmezteti a kurdokat, hogyha Rózsovában létrejön ez a most már létrejött és tovább is fennmarad ez a demokratikus rendszer, amit ő nem akar, hogy akkor ilyen terror támadások fognak történni, meg az is lehet, hogy a törököket és a kurdokat akart az állampolgárokat egymás ellen uszítani. Ez is lehet. Tehát az tény, hogy amit tudott róla, lehetetlen, hogy ne tudjon a titkos szolgálat egy ilyen támadásról, főként, hogy itt vannak bizonyíték, hogy SMS-ek érkeztek, és bizonyos köröket figyelmeztettek, másokat meg nem.
Hogyan reagált erre a város? Pánik hangulat van, számítanak következő támadásra, konfliktust sikerült gerjeszteni. Mi jöhet ezután?
Vasárnap este olyan volt a város, mint egy zombi hely. Az emberek sétáltak az úton, de mindenkinek a fülé volt a telefon. Nagyon volt, mint hogy a lelkük meghalt volna. Nem voltak kiabálások nagyon, csak némaság és feszültséget éreztél. Persze mindenki azt szerette volna tudni, hogy a szerettei élnek-e. Tehát ez volt vasárnap este, akkor délután este fele kitört egy, tehát pár ember dühösebb lett, mivel a kormány szintén hírzálatot rendelt el, tehát nem lehetett tudni, mi történt, nem lehetett tudni a halottakról sem semmit. És hétfőket szerdán elindultak az emberek, de lehet látni Küzülájnak körülbelül annak az embertömegnek, akik eddig Küzülájban és a központban sétáltak, maximum egy tizede ott van. Az én iskolám például hétfőben volt zárva, mert pontosan a parkkal szemben van az épület, és ugye tele volt idegdarabokkal is veszélyes, tehát a hétfőn teljesen le volt zárva, és kedden is a diákjainknak nagyon-nagyon elhanyagolható százaléka jelent meg. Tehát félnek az emberek, különböző rémhíreknek, nem tudhatjuk, hogy rémhírek vagy valódi hírek terjengenek, hogy például tegnap estére is Ankamul, ami bevásárlóközben megtunálő, ahol a külföldiek nagy része él, az lesz támadható, és valószínűleg ott lesz a következő robbantás, vagy pedig Bacelieblerben. De mindenki biztos, hogy lesz még, és több lesz.
Mi várható a következő hónapokban? Ugye a görög-török határon feszültség van a menekült helyzet miatt, a kurd területeken gyakorlatilag folyamatosak az atrocitások. Mifelé sodródik Törökország? Mert innen nézve, Kelet-Európából nézve az látszik, hogy ez az ország egyre instabilabbá válik.
Ez biztos. Azt, hogy mi történik a görög-török határon, szerintem Kapuk György fog arról majd beszélni. Én nagyon nem is tudom az ottani fejleményeket, mert itt az ország közepén nagyon sok minden történik meg keleten, hogy szinte lehetetlen követni, meg nem is tudod pontosan, hogy mi az igazság. Abban mindenki egyetért, mindegy, hogy a skála melyik oldalán van, kormánypárti vagy ellenzéki, baloldali, jobboldali, civil diák, hogy valószínűleg háború lesz, vagy legalábbis olyan instabilá válik a helyzet, hogy a robbantások megerősödnek, a támadások megerősödnek az ellenzékiek fele. Nem tudjuk, mindenki feszül, nagyon sokan elkezdték szídni Erdoğant, ami eddig eléggé elképzelhetetlen volt, mert könnyen börtönbe találhatta magát az ember, hogy ezt tette. Most már televízióban is, főleg az áldozatok hozzátartozói újság oldalán is lehet, meg Facebook oldalakon is találni egyre felháborodottabb kormányellenes szövegeket. Ami veszély szerintem az lesz, hogy mint ugye kiderült, az egyik támadó, legalábbis az itteni újságok szerint PKK tag, egy 24 éves lány, és az iskolámban is, mikor erről beszéltünk, mert pontosan kedden volt órám, és a terrortámadásról beszéltünk, páran elkezdték szívni a kurdokat.
Tehát a kurd népi front tagja volt.
Igen, az újságok állítása szerint az előző támadás, ami egy hónappal ezelőtt történt, azt a TAK vállalta magára, ami a PKK-nek egy elszakadt kis tagja, csoportja, akik nem válnak közösséget a PKK-vel, a PKK nem válnak közösséget a TAK-kal. És ezt boncolgattuk többen is az iskolában, diákok meg tanárok közösen, hogy ezeknek a történéseknek nem szabadna ahhoz vezetniük, hogy a lakosságot kétfele osszák, mert ez csak is a kormányon lévőknek a célját szolgálja. Tehát az, hogy a PKK kurd szervezet, nem azt jelenti, hogy mindenki egyetért, minden kurd egyetért azzal, amiben a PKK hisz. Most, hogy a PKK, amit szeretne, hogy ez jogos vagy nem jogos, ez vitathatós, nem is ennek a beszélgetésnek a témája, de hogy nem szabad a kurdokat azonosítani a PKK-vel.
Ez most Romániából nézve nagyon bonyolult történet, és biztos vagyok benne, hogy kevesen tudják követni ezeket a pártokat és szervezeteket, de az nagyon fontos, hogy határainkhoz közel kialakul-e háborús helyzet, vagy polgárháborús helyzet, hogyan lehet civilként védekezni, és mit lehet remélni? Úgy tudom, hogy személyes ismerősöd is elhunyt a legutóbbi támadásban.
Keleten tudjuk, hogy most is polgárháború van. Csak éppen Törökországon élőkhöz az nem jut el, mivel a tévében sem nagyon mutatják, vagy mutatják, teljesen más szemszögből mutatják, mint hogyha a PKK támadná a katonákat, pedig ami történik az, hogy a török katonaság bevonult, és válogatás nélkül gyilkolja a civileket, nem számít, hogy férfi, nő, idős, gyerek. Ott is nagyon sok embert pedig börtönbe vittek, és jelenleg is kínoznak. Tehát ott keleten polgárháború van. Most nagyon sok mindenki szerint ez át fog jönni nyugatra, és már láttuk, hogy mennyi három bombatámadás történt az utóbbi kevesebb fél évben, és az utóbbi másfél évben pedig hat. Tehát úgy látjuk, hogy nyárig ez fokozódni fog, és hogy utána mi lesz, vagy nyáron, azt nem lehet tudni. Viszont az emberek, van, aki fél, van, aki elhúzódik, van, aki tovább szervezkedik, főleg a baloldali szervezetek, fiatalok próbálnak egy stratégiát kialakítani, hogy mit lehet tenni, hogyha majd itt is háború lesz. Az egyik barátom halt meg nem az utolsó támadásra, hanem nyáron, amikor megtámadta az iszlám állam a vonatállomást. De ez normális.
Nem normális, de úgy tűnik, hogy nagyon nehezen elkerülhetők ezek a tragédiák.
Igen, a félig nem tudod, ez a legfontosabb, mert akkor annyi.
A mostani hétvége előtti támadáskor németországi turisták lettek áldozatai a merényletnek. Van-e valami olyan stratégia, amit érdemes elsajátítani, vagy olyas jelek, amire érdemes figyelni, hogyha az ember Törökországba látogat?
A legdurvább, nem tudhatod, hogy ki az elkövető. Hogyha az iszlám állam, akkor az én információm szerint a legjobb stratégia, hogyha azt hallod, hogy Allahu Akbar, mert általában bármennyire is, nem tudom, nevetségesnek, vagy furcsán tűnik, valóban a robbantás előtt ezt kiáltják. Akkor lefekszel a földre, mert robbantáskor ezek az éles töltényberapkák, vagy ami kicsapódik a testből, az nem fog lefele menni. Tehát, hogyha földön fekszel, és véded az érzékelyebb testvéteidet, akkor lehetséges, hogy túléled. Tehát ez az iszlám állam támadásakor, de mi egyebet tudsz tenni? Tehát, hogyha meg valóban a TAK vagy a PKK támad, ők legalábbis mostanában úgy tűnik, hogy az információk szerint kocsibombát alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy mindenkit kiráz a hideg veríték, amikor a kocsisor megáll, tudod, az utcán, például a piros jelzésnél, és kocsik odahúznak melléd lassan. De ezt sem tudod elkerülni, ha nem sétálsz mindenhová. Viszont vannak ilyen általános dolgok, hogy jelenleg kerülöd a bevásárlóközpontokat, minden olyan helyet, ahol tömeg összegyűl, az imádkozási helyeket, tehát a meseteket, metrókat, buszokat, olyan helyeket, ami például turisták látogatnak. Tehát ez az, amit a mit mond a török titkos szolgálat, és ennek van is értelme. Viszont ezt meddig tudod folytatni, hogy normális életed legyen, nem sokáig. Viszont az első egy hétben, most elkövetkező egy hétben, 24-ig, 22-ig érdemes lesz szigorúan betartani.
Mert hogy most van a kurd?
Új év, Nevruz, március 21-én. Akkor számítanak még támadásra.
Nagyon sokan jártak innen Törökországba turistaként. Nagyon sokaknak volt személyes kapcsolata. Ezeket most el kell felejteni az idén? Vagy érdemesebb elfelejteni? Vagy...
Ami engem megvisel, ez a helyzetnek a brutalitás, és az, hogy előre eltervezett merényletekről van szó, és az, hogy ezt meg lehet előzni. Nem a halottak száma, nem az... Gondolj bele, egy balesetnél, például közúti balesetnél többen is meghalhatnak, több ember hal meg az utcákon, több ember hal meg, nem tudom, mindenfajta statisztikákat létrehoznak, mint egy terrortámadás volt.
Ezzel együtt nem lehet és nem is szabad ezt elfogadni. Volt már arról szól, hogy az, hogy mi történik a görög-török határon, az Ankarából nem látszik, de van-e valamilyen általános trend, ami azért jól látható az ország közepében is, hogy hat ez a válsághelyzet a menekült krízisre? Ösztönzi a továbbvándorlást, vagy pedig most megáll ez a folyamat? Mi történik?
Visszatérve, amit beszélünk, tehát persze, hogy ezt nem kell elfogadni, viszont a reakció sem lehet az, hogy nem megyünk sehová, és nem beszélünk emberekkel. Tehát próbál az ember úgy folytatni az életét, olyan mederben, normális mederben folyjon, és emellett levon bizonyos konzekvenciákat, részt vesz bizonyos akciókba, vagy valamilyen stratégiát magának kialakít, vagy maguknak kialakít, hogyha csoportról van szó, de nem szabad megjedni, és most, hogyha nem jönnek Törökországból az emberek, hová mennek Németországba, nézem, mit történik Berlinben, nézem, mit történik Franciaországba, nem lehet félelemmel jönni. A második kérdés meg, Ankarából egyelőre a menekültválságnak az a vetülete érződik, hogy visszajönnek ide a menekültek. És hogy akkor mit lehet tenni, mert nagy számban lesznek, az a pénzösszeg, amit Törökország kap az EU-tól, az nem lesz elég, Tehát a törökök nagy része azt mondja, hogy sajnáljuk a menekülteket, viszont nem akarjuk, hogy visszajöjjenek.
Tehát menekültellenes hangulat van? Vagy...
Nincsen éppen menekültellenes, főleg nem annyira, mint Európában, és mindenki elítéli azt, ahogyan Európa reagált, és mindenki hallott szinte László Petráról, és a falról Magyarországon, viszont tartózkodnak. Tehát most már nem az, hogy tátkarokkal várják őket, hanem gondolkoznak, tehát szeretnék, hogy a kormány gondolkozzon bizonyos stratégiákon, hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet kezelni, mert hogyha csak visszafogadják az embereket, anélkül, hogy lenne egy valamilyen stratégia vagy elgondolás, abból problémát fognak születni.
Neked mi a személyes stratégiád most Ankarában tanítasz, ha jól tudom? Meddig maradsz?
Nekem most egyelőre az a stratégiám, hogy ugye tavaly, akkor a menekültek voltak a legfontosabbak, akkor nagyon sok mindent tettem, mindent, amit szerettem, ami a szívemből jött, megtettem, és nagyon örülök. Most viszont arra kell koncentrálnom ilyen mundén dolgokra, hogy pénzgyűjtés és hasonló. Tehát most egy iskolában dolgozom, angol tanítok, emellett viszont igyekszem olyanokat találni, hogy ami most jelenleg a célom, azt meg tudjam valósítani. Tehát például a parlamentben is dolgozok, angol tanítok az egyik képviselőnek, és az iskolában meg 18 éven felüli diákok vannak, és ez azt jelenti, hogy társadalom minden szegmenséből, ugye a munkám és a magánéletem során olyan emberekkel vagyok állandó kapcsolatban, akik normális körülmények közt egy szobában sem tudnának létezni. Én meg azt akarom hozni ezeket az embereket, hogy lássák, hogy az ideológiák hasonló, amit szeretnének, az hasonló, és pusztán a média és a politikusok demagóg hazugságai választják el őket. Mert én úgy látom, hogy hogy változást létrehozni csak is közösen lehet. Tehát jelenleg ilyen dolgokkal foglalkozom, meg mint tudod, Rozsovában van egy forradalom, szociális forradalom Szíria északi részén. Egy olyan demokratikus életformát alakítottak ki maguknak az ott élők, ami a kizsákmányoló rendszer helyett kínál alternatívát. Mert Törökországból, ugye Törökország közelebb van, innen inkább találkozom olyan emberekkel, akik ezt meg is élték, tehát ez a másik, ami érdekel, hogy kialakítsak egy kapcsolatrendszert, és majd ellátogassak oda, és esetleg ott éljek közeljövőben, meglátom, ez a másik cél.
Merül ez fel, hogy te egy székelyföldi erdélyi lány vagy, egy magyar lány, hogy mit keres ott, hogy ki ez? Ez mennyire problémás, vagy mennyire szoktak erre rákérdezni?
Persze, az nagyon érdekes nekik, tehát hogyha már valaki nem török, az már önmagában érdekes. Ha Európából érkezik, az még érdekesebb. Ha angolul beszél, és ugyanakkor nem angol, az aztán nagyon érdekes, ami azt jelenti, hogy figyelnek rám, beszélnek hozzá, meghallgatják a véleményemet, és olyan fegyver, egy olyan lehetőség, megérintek sok olyan embert, akiket más helyen, esetleg más körülmények közt nem tudnék. Tehát direkt kapcsolat alakult ki köztem és köztük. Tehát nagyon sokat változok és változtatok így. És persze érdeklődnek arról, hogy honnan jöttem, hogy hogyan gondolkoznak ott az emberek, ahonnan jövök, mit gondolok Törökországról, hasonló dolgok. De pozitív, csak is pozitív tapasztalatok voltak.
Na, hát akkor van egy Törökországban élő erdélyi kulturális nagykövetünk. Különböző feladatokat lát el, ahogy érzékelem, te most középtávon mindenképpen abba a térségbe képzeled el az életedet.
Mindenképpen.
De nagyon remélem, hogy sok hasznos információ fog általad is erre felé jönni, és sokat lehet általad is tanulni. Arról a térségről is, meg magunkról is.
Nagyon érdekes, amit mondtál, hogy úgy érzem, mivel, hogy itt Törökországon beszélek arról, hogy mi van Romániában, például román-magyar kapcsolat, kisebbség, többség, mi volt a történelem során, és mi van most. Így a törökök is inkább beszélnek, és gondolkoznak arról, hogy török-kurd kapcsolat, hogy érdemes ezt az ellenségeskedést fenntartani, vagy jobb lenne valamit közösen létrehozni. És ez szerintem nagyon-nagyon jó.
Kevésszer merült fel, hogy a román-magyar viszony példaérték lehet, de van ilyen vidék. Na hát képviseld ezt, és akkor tanuljunk egymás konfliktusaiból, és nagyon vigyázz magadra.
Köszi szépen, neked is minden jót.